Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap Tegnapja, a fenntarthatósággal foglalkozó műsor, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A mai vendégem Herner Katalin, a Követ Egyesület ügyvezető igazgatója. Szia Kati, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, és köszöntök mindenkit.
Két témával szeretném, hogyha foglalkoznánk ma. Az egyik egy program, a másik pedig a szakterületed, a vállalati fenntarthatóságon belül a karbonlábnyom számítás, ami egyre hangsúlyosabb lesz. De kezdjük az ablakon bedobott pénz kampánnyal, ami a Követ Egyesület egyik kiemelt programja. Több mint 10 évre tekint vissza ez a program, és végső soron arra mutat rá, hogy a vállalatnál a környezetvédelemre fordított kiadások nem ablakon kidobott pénzt jelentenek, hanem pénzügyileg is megtérülnek és gazdasági haszonhoz juttatják a környezettudatos vállalatokat és szervezeteket. Mikor és hogyan kezdtétek el keresni a környezeti és gazdasági megtakarítás bajnokait?
Az ablakon bedobott pénzprogramot 2002-ben indítottuk útjára, amikor aki emlékszik és benne volt a szakmában akkor, az emlékszik, hogy még akkor a vállalatoknak a környezetvédelem az valamiféle luxusnak tűnt. Azzal a céllal indítottuk a programot, hogy ez ne tűnjön egy luxusnak, hanem bebizonyítsuk azt, hogy a környezetvédelem akár megtakarításokat is lehet elérni. És azóta egyébként, 2002 óta töretlen a program, igaz az elején évente, aztán most 3 évente gyűjtjük az újabb esettanulmányokat. Tehát konkrétan vállalatoktól kérünk olyan intézkedéseket, olyan esettanulmányokat, amelyek már megvalósultak, és amelyek kimutatható, számszerűsíthető, környezeti és gazdasági előnnyel is jártak.
Ugye azt mondod, 2002-ben kezdtétek ezt a programot, rengeteget fejlődött, változott a vállalatok hozzáállása. Egy egész komoly kronológiát vihettetek végig. Mik a tapasztalataitok, hogyha így a főbb pontokat kellene kiemelni?
Abszolút, már csak abban is, hogy mennyire kell győzködni a vállalatokat, és mennyire vannak ilyen esettanulmányok, vagy vannak ilyen intézkedések. Én most jelen pillanatban benne ugye közepén egy ilyen energiaválságnak, én bátran mondhatom, hogy minden vállalatnál az elmúlt pár évben történt valamiféle olyan intézkedés, ami energia megtakarítással párhuzamban környezeti megtakarítással járt, hiszen tudjuk, hogy ha energiát spórolunk, meg kevesebb földgáz használunk, kevesebb villamos energiát használunk, akkor kevesebb lesz a széndioxid kibocsátásunk, kevesebb lesz az emisszió, az erőforrás felhasználás. Tehát én azt gondolom, hogy jelenleg az energia az, ami egy ilyen top termék lehet ebben az esettanulmánykötetben, de emellett már a legutóbbi, a 3 évvel ezelőttinél is volt például, hogy a zsűri karbon külön díjat adott, mert volt olyan cég, aki rengeteg olyan intézkedést tudott felsorakoztatni, aminek kiszámolta, hogy mekkora volt a széndioxid megtakarítása, és ez egy karbon külön díjat érdemelt. Azt gondolom, hogy a víz például egy olyan erőforrás, amelyet még nem jól kezelünk, és ez az esettanulmánykötet egyébként, ami a honlapunkon elérhető és kereshető az egyes esettanulmányokra, ebben is tartalmaz újdonságot, innovatív cégeket, akik kifejezetten a vízre összpontosulva már évekkel ezelőtt is olyan víz visszatartási és újrahasznosítási megoldásokat tudtak felmutatni, amit akár vízmegtakarítási külön díjjal is tudott a zsűri értékelni.
Említetted, hogy az esettanulmányokat összegyűjtitek és közzéteszitek mindenki számára elérhető, aki mondjuk esetleg inspirációt szeretne ebből meríteni, vagy egy komplett megoldást szeretne a gyakorlatban elért eredményekkel látni, de kik azok a ti részetekről, akik eldöntik, hogy ezek valóban azok a fajta intézkedések voltak, amik megérdemlik azt, hogy az ablakon bedobott pénzprogramban részt vegyenek, adott esetben díjazásra, zsűrizésre kerüljenek?
Abszolút. Ahogy mondtad is, ez az inspiráció, ez a legfontosabb célja egyébként a programnak, az, hogy inspiráljuk a többieket. Úgyhogy amikor látják ezeket az esettanulmányokat, elgondolkozzanak rajta, hogy ezek talán náluk is megvalósíthatók. Nagyon fontos, hogy a hozzánk beérkező esettanulmányokat először is helyszíni audit követi, tehát a leadott esettanulmányokat a helyszínen, a cégnél mi ellenőrizzük, megnézzük, hogy valósak-e az adatok, valós az intézkedés, és utána pedig a szakmai zsűri elé fog kerülni. A szakmai zsűribe olyan neves céges szakértőket hívtunk meg, akik már vagy szerepeltek ilyen megmérettetésben és tudják belülről, vagy pedig tényleg évtizedek óta dolgoznak az iparban, és ezért jól fel tudják mérni, hogy egy adott intézkedés javaslat, az egy valós megtakarítást okoz, az mennyire innovatív, mennyire különleges, mennyire érdemli ki a díjat. Azt tudni kell, hogy az ablakon bedobott pénzben 3 alapdíj kategória van.
Ezek különböző gyümölcsök, a gyümölcsök, nagyon szép.
Így van, ezek a gyümölcsök, ugye a mosott gyümölcstálban, ami azt jelenti, hogy azonnal megtérül. Tehát vannak intézkedések, ami nem kerül semmibe, csak valamilyen folyamatot átgondolunk, nagyon egyszerű. A Zöld Iroda programunk alapja, nulladik lépése, hogy bizony a munkatársaktól el kell venni a munkaállomás melletti kommunális hulladékgyűjtőt. Nagyon egyszerű, az emberi lustaság az úgy működik, hogy hiába van kint az irodaház folyosóján a szelektív gyűjtő, itt ülök a munkaállomáson, pötyögök a laptopon, be egy darab fecni, egy papír, na náhogy ide fogom kidobni a közelebbi kukába. Semmibe nem kerül, összegyűjtök egy pár kukát a munkaállomásoktól, és megkérem a munkatársakat, hogy fáradjanak ki a szelektív hulladékgyűjtéig, amúgy is jót tesz néha fölállni ugye az íróasztal mellől és sétálni. Tehát ez egy tipikus példa volt arra, hogy megtakarítást lehet elérni, hiszen kevesebb lesz a kommunális hulladék, több lesz a szelektív hulladék, ami mindenképpen jó. A következő kategória az az alacsonyan csüngő gyümölcs, ez a 3 éven belüli megtérülési idővel rendelkező intézkedéseket takarja. Tipikusan egyébként a jelen energiárak mellett a energetikai beruházás is már lehet ilyen alacsonyan csüngő gyümölcs. Illetve konkrétan tegnap egy másik konferencián egy óriási cégnek a környezetvédelmi vezetője mondta, hogy azokat az energetikai intézkedési javaslatokat, amiket pár évvel ezelőtt parkolópályára tettek, most leporolva előveszik, mert a pár évvel ezelőtt 10-12 éves megtérülési idő ma már csak 3-4 évet jelent, és erre nincs az a nagyvállalati vezető, aki ne mondana igent. Tehát ezek kerülnek ugye a mosott gyümölcstálban kategóriába, és a magasan csüngő gyümölcs pedig azért a 3 éven túli megtérülési idejű beruházásokat. Ezeket azért nyilván inkább a nagyobb cégek engedhetik meg maguknak, de itt lehet olyan innovatív megoldásokat bevezetni, amelyek ugyan gazdaságilag később, de mégiscsak megtérülnek.
Igen, lehet, hogy egyébként ezek azok az intézkedések, amiket most, hogyha ránéznek a különböző számlákra, és látják a jelen gazdasági helyzetet, akkor mégiscsak úgy gondolkodnak, hogy előre menekülnek. Az, hogy valaki belevágjon vállalatként az ilyen formán való újításokban még mindig egy elég erős motiváció a környezettudatosságon kívül egyfajta gazdasági érdek. Tehát valószínűleg ez egy a tudatossághoz nagyban hozzájáruló motiváció lehet, hogy látod ezt.
Abszolút, sőt, ezt így is hirdetjük ugye a programot, tehát hogy nem kell szégyelni azt, hogyha megtakarítást hoz egy intézkedés, sőt, hát az a jó, hiszen ha például egy környezetmérnök vagy egy környezeti megbízott kiszámolja, hogy egy adott intézkedés milyen, ugye ezeket előre is valamelyest ki lehet számolni, akkor utána a vállalatvezető sokkal könnyebben fog igent mondani rá. A másik oldalon is igaz, hogyha csak gazdasági oldalról történt egy intézkedés, mint például egy napelem létesítése, ugye, hogy csökkentsük a központi villamosenergia fogyasztást, vagy egy geotermikus megoldás, akkor ezeknek viszont számoljuk ki a környezeti vonatkozását is, tehát hogy mekkora az az erőforrás használat csökkenés, és mekkora az az emisszió csökkenés, konkrétan akár széndioxidban, vagy széndioxid egyenértékben, amit megspóroltunk ezáltal, tehát amivel a környezetnek is jobb lett. Tehát pont azt szeretnénk bemutatni ezzel a programmal, hogy ez kéz a kézben jár. És nem mondjuk, hogy minden esetben, mert vannak tényleg olyan környezeti beruházások, aminél nehezen lehet számszerűsíteni, de az energetikai, a hulladék, és lassan már a víz is ide fog sorolódni, ahol ezek bizony megérik, és érdemes kimutatni.
Az elmúlt évek tapasztalatából biztos van referenciád arra vonatkozóan, hogy mely szektorok azok, amelyek a legnyitottabbak ezekre a lehetőségekre, hogy ilyen programokban részt vegyenek, ahol a környezetvédelem és a gazdasági megtakarítás kéz a kézben jár, akik azok, akik a leginkább nyitottak erre, KKV-k, multik, és milyen szektorból érkeznek?
Hál' Istennek nagyon-nagyon változó. Ugye az eddigi 13 programban összesen 103 szervezet küldött be ilyen esettanulmányt, tehát rengeteg,
nagyon
és
sok,
542 igen. intézkedés volt, ahol összesen, mármint a szervezeteknél több mint 234 ezeren dolgoznak. Azt mondhatom, hogy azért elsősorban a nagyvállalatok küldenek ilyen esettanulmányokat, de én biztos vagyok benne, hogy a kisebbeknél is van ilyen intézkedés, csak talán hozzájuk nehezebb, vagy ő nekik nincs meg az a, az a fajta kényszerük, vagy az a fajta igényük, hogy ezt bemutassák, és ezzel akár magukat tudják előtérbe helyezni. De iparágra vonatkozóan az autóipartól elkezdve a vegyiparon át a hulladékgazdálkodásban működő szereplőkig nagyon-nagyon változatos a kép, és tényleg nagyon sokféle szervezettel foglalkoztunk már ebben az esettanulmánykötetben.
Valaki most kedvet kapna ahhoz, hogy jelentkezzen, akkor mikor és meddig tudja megtenni, hol tud jelentkezni az ablakon bedobott pénz programba?
Igen, minden információ megtalálható a honlapunkon, ez a www.követ.hu oldalon, persze ékezet nélkül, illetve e-mail címünkön, ugye az info@követ.hu ékezet nélkül, bárhol elérni minket, LinkedIn-en, Facebookon. Június végéig várjuk a szándéknyilatkozatokat. Ez nyilván egy döntés kérdése, azt eddig nem említettük, hogy azért ennek van egy költsége. Nyilván az, hogy mi foglalkozunk vele, ki fogjuk adni nyomtatásban az esettanulmánykötetet, készül egy rövid videó, kiszállunk a helyszínre auditálni. Van egy kisebb költsége maga a díjon való részvételen, vagy ebben a programban való részvételen. A szándéknyilatkozat elküldésének a határideje az a június vége, utána mentoráljuk a céget abban, hogy segítünk az esettanulmány megírásában, ha szükség van rá, így a nyár folyamán, és akkor szeptemberben kell az esettanulmányt valójában teljes egészében leadni, hozzánk eljuttatni.
Ez azért nagyon jó egyébként, mert kapcsolatban kerülhetnek a Követtel, aminek rengeteg jó projektje és rengeteg jó programja van egyébként még kapcsolódóan. Most itt említetted a Zöld Iroda programot, de említhetnénk még jó pár.
Azért is jó, hogy a Zöld Irodát emeled ki, mert mindig az ablakon bedobott pénzek koncentrálunk, de a díjjal párhuzamosan a Zöld Iroda témában is lehet pályázni, és ugyanezekkel a feltételekkel, amiket az előbb elmondtam, ha valaki úgy érzi, hogy maga az iroda, amiben ő működik, vagy a cége irodája annyira figyel a környezetvédelemre, vagy van valamilyen innovatív megoldása, akkor a Zöld Iroda programra is lehet pályázni, és ez is díjakat fog érdemelni majd. Így van, a Zöld Iroda program egyébként így lekopogom, akár több mint 20 éve megy, és töretlen népszerűségnek örvend. Azt szoktam ezzel kapcsolatban mondani, mert néha támadás éri a programot azzal kapcsolatban, hogy mondjuk egy termelő cég, ha két, nem tudom én, dobozzal kevesebb papírt használ, az ugye nem olyan jelentős. Nem feltétlenül a környezeti megtakarítás itt a legnagyobb hozadéka a programnak, hanem az a bevonódás, amit az irodai munkatársak programba való bevonása jelent. Tehát képzeljünk el egy óriási termelő vállalatot, aki a termelésben dolgozik, valahogy kapcsolódik a környezetvédelemhez, hiszen külön gyűjti a hulladékot, figyel az erőforrásra, stb. Általában az irodában dolgozók ebből egy picit így kikerülnek, kivéve aki a környezetvédelemmel foglalkozik. Tehát a beszerzésen, az IT-n, a HR-en dolgozó munkatárs valami keveset tud, és valami keveset tud hozzátenni egyébként ezekhez a környezeti dolgokhoz.
Néha úgy érzi, a motiváció sem feltétlenül erős hozzá.
Abszolút, így van. A Zöld Iroda programban a legnagyobb előny az, hogy valamennyi irodai munkatársat megszólítja, bevonja őket, meghallgatja az ő véleményüket, és együtt alakítunk ki egy úgynevezett akciótervet, hogyan lehet csökkenteni annak a bizonyos irodának a környezeti hatását.
Egyébként a legtöbbször ezeknél az akcióterveknél van egy ilyen aha élmény. Amikor valaki jön és elmondja, és megmutatja, hogy figyelj, ez ezért lenne jó, akkor kiderül, hogy egyébként rengeteg kollega hasonlóan gondolkodik, csak nem kérdezik meg, igen, hogy ezt
nagyon
hogyan
lehetne. Nagyon sok ilyen élményünk volt, és nagyon jó, amikor elmegyünk egy nagy irodaházba, legyen az egy termelő, szolgáltató, bankszektor, és akkor a munkatársak jönnek oda hozzánk, hogy de ők ezt nagyon szeretnék, hogy nem tudom, ne legyen PET-palackos ásványvíz, vagy a kapszulás kávéfőzőt le kell cserélni sima főzős kávéra. Egy csomó ötletük van egyébként. Igen. Nem biztos, hogy volt eddig olyan keret, olyan fórum, ahol ezt elmondhatták volna. És ez a program abszolút egy fórumot biztosít ehhez, elmondhatják a véleményüket, a javaslataikat, és utána egyébként visszajelzést is kapnak, hogy az hogy épül be, vagy ha valamiért nem teszi meg, nagyon nagyon cuki, amikor például a kérdőíves felmérésre, ugye sokan, hogy a teljes home office-ra mennyire jó áttérni, mert az környezetileg milyen jó, hogy legyen kutyabarát a munkahely, és nem is tudom, mert 4 napos munkahét, tehát hogy ilyen dolgok is szoktak jönni, ami egyébként mind környezetileg akár megalapozható, és akár jó, pozitív, az már egy másik dolog, hogy a vállalat ebből a sok-sok javaslatból mit fog megvalósítani. De ahogy az előbb a nagyvállalati példa is mutatta az energiánál, lehet, hogy most csak az első 5-öt valósítja meg, de jövőre visszatérnek rá, és a következő 5 is sorra kerülhet. Tehát ezeket mi azt szoktuk mondani, hogy ez egy hosszú távú dolog, valahol el kell kezdeni, lehet, hogy a legegyszerűbbeknél, a kicsiben, a mosott gyümölcstálban kategóriánál, és aztán lehet menni a nagyobbak felé.
Most egy konferenciáról érkeztél hozzánk, ahol az ESG volt a fő téma, és azt mondtad, hogy friss információkat tudsz mondani ezzel kapcsolatban.
Örömmel jelenthetem, hogy közel 30 fővel történt ez az ESG klub, amin az volt a fő téma, hogy a jelentésírás, azaz új szabályozás szerint, mire kell figyelniük a vállalatoknak, mi az, ami várható, mi az, ami más lesz, mint ami eddig. Ugye fenntarthatósági, vagy integrált, vagy ESG jelentés már több cég ad ki, inkább a nagyvállalatok. Ez rendben is van így, ugye az új szabályozás szerint majd 2024-ig, aztán a kisebbek pedig 2025-től fognak kötelezővé lenni, hogy ilyen ESG témában, ez az Environment, Social and Governance, tehát gyakorlatilag a fenntarthatóság témáit felölelő keretrendszerben adjanak jelentést a tevékenységükről, adjanak számot arról átlátható módon, adatokkal alátámasztva, hogy ők mit tesznek ezeken a területeken. Ezt már eddig is megtették, egy picit azért azt mondjuk, hogy most azért nem szült valami óriási nagyot ez az új ESG. Azok a cégek, akik eddig is komolyan foglalkoztak környezetvédelemmel, fenntarthatósággal, annyit kell tenniük, hogy megnézik az új előírásokat és hozzáigazítják az indikátorokat. Picit erről volt szó, hogy a GRI indikátorok, még mindig ezek a GRI standard szerinti indexek, indikátorok, amit most még követni lehet, és ezek várhatóan egy kicsit változnak, és más standardek is jönnek mellé. Úgyhogy ez a fenntarthatósági jelentést író szervezeteknek nagyon informatív és nagyon, nagyon hasznos volt így a visszajelzések alapján is. És még egy dolog, hogy bár ugye számosságot tekintve a KKV-k vannak a legtöbben, meg ott dolgoznak ugye a legtöbben, és ő rájuk ugye még 1-2 évig nem fog vonatkozni ez az Európai Uniós szabályozás, viszont nem dőlhetnek hátra, mert a nagyvállalatok olyan kérdéseket fognak hozzájuk intézni, olyan adatokért fognak kérdezni tőlük, olyan adatokat fognak, vagy bombázni fogják őket ezekkel az adatigénylésekkel, ami rá fogja őket venni, a KKV-kat is, hogy foglalkozzanak a témával, és foglalkozzanak azzal, hogy mekkora a karbonkibocsátásuk, hogy mit tesznek a biodiverzitásért például, hogy mekkora a hulladék újrahasznosítási arányuk, stb. Stb.
Például beszállítóként egy versenyhátrányt, vagy előnyt jelenthet számukra, ez az egyik része, a másik pedig megnyílik egy piaci rés, mert hogy valószínűleg ezeknek a KKV-knak segíteni kell abban, hogy ők értelmezzék, lefordítsák a saját nyelvükre, adatokat tudjanak gyűjteni, amit hitelesen át tudnak adni a nagyobb vállalatoknak, akiknek ugye relevánsan be kell építeniük ezeket a számokat, ezeket a visszajelzéseket.
Abszolút, és én tényleg itt látom az egésznek a kulcsát, hogy ez a KKV-szektort valahogy felkészíteni, szemléletformálni, tudatosítani arra, hogy mi vár rájuk. Mert lássuk be, hogy a nagyvállalat külön osztályok, de legalábbis 1-2 ember és külső tanácsadó is van, aki ezzel a témával foglalkozik, még a KKV-knál lehet, hogy maga az ügyvezetés egy személyben, vagy egy külső ember, aki mellette még a hulladékbevallást is elküldi, és mindent. Tehát náluk kevésbé van meg az erőforrás, és egyelőre az a tudatosság, hogy nekik miről kell majd jelenteni, és egyelőre nem a jogszabály szerint, hanem az ő vevőik szerint, ugye a beszállítói láncba ez fog gyűrűzni lefelé, egészen odáig, hogy eléri majd a kis és társa bétét, ahogy ma pont így viccesen elhangzott, mert tényleg őnek is, ha egy nagy, mondjuk azt egy autóipari cégnek a végső beszállítója, akkor hozzá is el fognak érni ezek az adatigénylések, és nem fogja kikerülni, mert persze, ha egy unikális terméke van, amit senki más nem gyárt, akkor lehet, hogy megmaradnak nála, de ha egy olyan terméke van, amit a versenytárs ESG jelentéssel meg szkorral együtt tud adni, akkor lehet, hogy elveszíti a vevőit. Ahogy mondtad, hogy egy piaci rés, ezt én is úgy látom. Mi most egyébként azon gondolkodunk, hogy pályázatot írjunk, aminek ez lenne a fő fókusza, hogy a KKV-knak segíteni, és egy olyan standardizált módszerrel. De ugye amíg nincs meg az igény, addig ugye általában a tanácsadók sem mozdulnak rá, tehát ez most még ez ilyen alakuló félben van. Nagyon szeretnénk egy olyan konzorciumot összehozni, ahol kész válaszokat és egy picit ilyen standardizált válaszokat tudunk adni erre a KKV-knak, és segíteni ezt a folyamatot náluk is.
Herner Katalint, a Követ Egyesület ügyvezető igazgatóját hallottátok. Hamarosan folytatódik a Holnap tegnapja.
Köszönöm szépen a beszélgetést!